Én is még egyszer mindenkinek nagyon szép jó napot kívánok. Ezt a mai előadást alapvetően azért állítottam össze, hogy mutassak egy példát arra, hogy időnként a saját gondolkodásunk mennyire defektes tud lenni. Tehát amikor elolvassuk a teozófiai irodalmat, és azt mondjuk, hogy fú, milyen szép, és tényleg helyén vannak a dolgok, és letesszük azt a könyvet, és a mindennapjainkban pedig továbbra is a megrögzött régi, úgymond a közvélemény által elfogadott dolgokhoz ragaszkodunk. Ragaszkodunk az ősrobbanáshoz, ragaszkodunk a táguló világegyetemnek a háttérsugárzásához, stb. Stb. Amik mind a tudománynak a nem, vagy nagyon kevéssé bizonyított dolgai. Most egy sokkal egyszerűbb, vagy ha úgy tetszik, még inkább elfogadottabb témát, a jó öreg bevált gravitációt szeretném elővenni. És ugye hát ezt mindenki tisztában van vele, hogyha a 10. emeletről kilépünk az ablakon, akkor abból, szóval, hogyha én ezt megtenném, akkor nem kerek lennék, hanem lapos. És ez teljesen egyértelmű. Vagy esetleg mégse? Na, hát erre hoztam ezt az előadást, és egy másik apropóját az jelenti, hogy többen tudják, hogy a társulat jelen pillanatban készíti elő az őszi könyvét, ez a titkos tanításnak a harmadik kötete lesz, ami az úgynevezett természettudományok, vagy ha úgy tetszik, fizika, kémia, tehát ezeknek a dolgainak, illetve az okkult tudományoknak az összevetése, és ezen belül Blavatsky több fejezeten keresztül foglalkozik a gravitáció kérdésével, és hát mi tagadásra egy nagyon komoly inspirációt kaptam tőle, hogy én is végig gondoljam ezt a kérdést. Na most hogy miért érdemes ezt végig gondolni, visszautalnék a Tamás előadására, aki több helyen említette az analógia törvényét, amint fent úgy lent, és ő ebben a smaragdtáblára, tabula smaragdinára hivatkozott, mint hogy általában annak alapján ismerjük ezt az analógia törvényét, de én most megmutatnám azt, hogy ugyanezt a törvényt Blavatskynél a titkos tanításban hogyan fogalmazza meg, mint nagy hermetikus axiómát. Hát gyakorlatilag ugyanazt látjuk, de azért itt benne van az, hogy csupán egy életés törvény van, és aki működteti, az egy. Semmi sem belső, semmi sem külső, és így tovább el lehet olvasni. Tehát a nagyon lényeges az, hogy egy élet van, egy törvény van, egy működteti, és minden, ami a jelenségi szinten megnyilvánul, akár a fizikai síkon, akár asztrális, mentális, stb. Szinteken megnyilvánul, az annak, ennek az egynek, ennek az egy életnek, ennek az egy törvénynek egyfajta megnyilvánulása. Nyilván különböző megnyilvánulás, de ez a megnyilvánulás ehhez az egyhez tartozik, és gyakorlatilag ezért van az, hogy egyáltalán az analógia törvénye használható, hiszen minden ugyanannak az egynek a megnyilvánulása, a gyökere az mindegyiknek ott van. Nem is Dióhéjba, hanem talán Mogyoróhéjba, nagyon-nagyon röviden, hogy a mindenség, az univerzum születése hogyan zajlott le. Itt már ma több előadás is érintette ezt. Az egy a megnyilvánulatlan abszolút az, ami megismerhetetlen, kimondhatatlan, megnevezhetetlen, stb. Stb. valamilyen, nem tudjuk milyen impulzus hatására megnyilvánítja önmagának egy részét, és létrejön a megnyilvánult egy, ami azonban azonnal ketté válik, és megszületik a dualitás, a duális világ. A két pólus, erről Tamás részletesen beszélt, a szellem és az anyag, a fény és a sötétség, a jó és a rossz, a kiáradó férfi principium, a befogadó női principium, és az egész mindenségünk így néz ki, így nyilvánul meg. A két pólus, illetve a két pólus közötti ellentét, amely a mozgást, a változást, az időt hozza létre, és gyakorlatilag a szellem és anyag szintjén ez hozza létre a kettő mozgása, egymáshoz képest való változása a tudatot, de például a legegyszerűbb fizikai jelenségek szintjén, például az elektromosság is így néz ki, vagy éppen a mágnesesség, a pozitív és a negatív pólus, és ez a kettő egymáshoz való viszonya, világítást, vagy áram erősséget, tehát az áram folyását hozza létre, a mágneses tereket, a stb. Stb. Tehát bármit a világunkba, bármire nézünk, mindenhol ott van ez a bizonyos két pólus, a pozitív és a negatív pólus, és a kettő közötti változás ellentét. Na most mi újság a gravitációval? Hát ha ez igaz, akkor a gravitáció, a vonzás, a tömegvonzás az egyik pólus. És hol a másik pólus, tessék mondani? Mert ha ez a modell igaz, akkor kell lenni egy ellenpólusnak, egy taszító pólusnak, a vonzás mellé egy taszításnak. Nevezhetjük ezt antigravitációnak, vagy ahogy jól esik. De ez így önmagában, hogy van a vonzás és nincsen párja, ez a duális világképpel teljesen ellentétes, és egészen biztos, hogy nem felel meg annak a képnek, amit a teozófia is, de valamennyi világvallás is tanít. Na hát ez az apropója az egésznek, és pár diát megpróbáltam a lehető legegyszerűbbre, vagy közérthetőbbre tenni, hogy áll a tudomány ehhez a kérdéshez. Ugye látjuk Newton bácsit, aki azt a, hogy most az alma esett a fejére, vagy kókuszdió, vagy nem is csak a fejére esett, hanem csak látta, hogy leesett. Minden esetre ő alkotta meg ezt az egyetemes tömegvonzás, vagy a gravitáció törvényét, ami azt mondja, hogy ez egy vonzó erő, amely arányos a tömegekkel, és fordítottan arányos a távolságok négyzetével, illetve azt is tudjuk, hogy a maga a gravitációs gyorsulás, ez az bizonyos állandó, ez nem függ azonban a tömegtől, tehát ha egy toronyból leejtünk két golyót, azonos méretű golyót, akkor az mind a kettő függetlenül azok tömegétől, tehát itt akár lehetne egy vasgolyó, meg egy aranygolyó, ami aztán tényleg jelentős eltérés és kevésbé érvényesül a légellenállás dolga, egyszerre csapódik be a Földbe. Na most ezzel kapcsolatban vannak nagyon komoly problémái a fizika tudományának, az alkalmazott fizikának, ugyanis borzasztó pontatlan ennek a nehézségi gyorsulásnak a meghatározása. A Földön különböző helyeken méricskélve, hát jelentősen különböző értékeket kapnak, és meglehetősen zavarbejtő kísérleti eredményeket produkálnak. Tudják, kipróbáltak mindent mély bányákba, vagy ilyen olajkutakba, tehát adott esetben több ezer méteres hosszú függőleges lyukakba ilyen ejtési kísérleteket. És hát nem teljesen úgy viselkednek ezek a tárgyak, mint ahogy a gravitációs elmélet leírja. Ugye mindenki azt várná, hogy a hegyek környékén, ahol nagy tömeg van, masszív tömeg van, ott nagyobb a gravitáció, és a tengerek, óceánok, óceáni árkok fölött kisebb a gravitáció, na most épp az ellenkezője igaz, és hát olyan jelenségeket sem tud megmagyarázni, mint a Szaturnusz gyűrűi, vagy a külső, vagy a külső bolygók, illetve a kisbolygói dolgai. Tehát jelen pillanatban is borzasztó nagy vehemenciával kutatják a tudósok a gravitáció különböző jelenségeit. Az egyik ilyen nagyon érdekes dolog, ugye, hogy terjed a gravitáció? Szóval Oké, fényre rá tudjuk mondani, hogy hát egyenes vonalban, és Tamás is említette, vagy részecske, vagy hullám, de minden esetre elcsíphető fénysebességgel halad. De mi van a gravitációval? Hogy terjed? Na most erre egy tipikusan jó lehetőség, mondjuk egy teljes napfogyatkozás, ahonnan az látható. Ugyanis a hold kitakarja a teljes napot. Ha egyenes vonalba terjed, akkor ott abba néhány pillanatban, amíg nem látszik a nap, akkor ugye ott nem kéne lenni gravitációnak, mert hogy a hold eltakarta a nap elől. Ugye? Tehát, de mégis van, tehát nem tudjuk igazából, senki nem tudja, hogy hogyan terjed a gravitáció és milyen sebességgel. Ami azért fontos adott esetben különböző ilyen nagy távolságú űrszondák megtervezésénél, pályájának megtervezésekor, hogy milyen torzítások jöhetnek létre. A másik pedig az, hogy Einstein is évtizedeket töltött azzal, hogy megkeresse az elektromágnesesség és a gravitáció közötti valahogy összhangot és a mindenség egyenletét felírja, ami nem sikerült neki. Ezzel szemben a gyakorlati fizikusok évtizedek óta borzasztó komoly kísérleteket folytatnak azzal kapcsolatban, és ezt most nem részletezném, hogy az elektromágnesességgel hogyan befolyásolható a gravitáció. Csak nagyon érdekességképpen ez rengeteg eszközt kifejlesztettek, ami megdöbbentő módon hasonlít azokra az UFO-kra, amiket szoktak fényképezni, ilyen csésze aljakat, korong alakú akármiket, és azokkal kísérleteznek. Természetesen a legnagyobb titokban és a hadsereg felügyelete mellett, mert ez egy olyan energia, ami hát igencsak érdekes lenne egyesek számára. Na most ezen a képen csak példaként mutatom, ha valaki felismeri, ez a B2-es stratégiai nehéz bombázó, a lopakodó nehéz bombázó. A világ legdrágább szerkezete állítólag 2 milliárd dollár darabja, és az Egyesült Államok senkinek nem adja el, tehát még a legszorosabb szövetségeseinek, se az angoloknak, se Japánnak, senkinek pedig szeretnének belőle kapni. Ami tudható belőle, és a repülésügyi szakértők bőszen állítják, amit a hadsereg természetesen ugyanilyen bőszen cáfol, hogy ez nagyon keményen antigravitációs elvet is használ, tehát az elektromágnesességet úgy mahinálja, hogy annak antigravitációs hatása van, és talán emiatt is nem szeretnék, ha ebből bármi is nyilvánosságra kerüljön. Na most egy nagyon érdekes levél részlet, nem fogunk itt mindenen mondatról mondatra végigmenni. Érdekes módon a newtoni gravitációs elmélet azt mondja, hogy hát a gravitáció az azonnal terjed, az üres téren keresztül, tehát egyfajta távoli hatásforma. Ezzel szemben Newton egyik személyes levelében ezt olvashatjuk, hogy teljes képtelenség az, hogy a vákumon keresztül közvetítés, tehát minden más közvetítése nélkül terjedő erő legyen. És ugye ezt sokan hallották már, vagy ismerik a többek között a titkos tanításból is, hogy Blavatskyné nagyon egyértelműen amellett tette le a voksát, hogy létezik ezt a teret kitöltő éter, jelentsen ez bármit is, és ez az általános közvetítő közeg, akár az elektromágneses hullámok számára, akár a gravitáció számára, és valójában például ez a vörös eltolódásnak az oka nem a távolodás, hanem az éterbe való lassulás, és így tovább. Tehát jelen pillanatban is folyik a tudományon belül az adok-kapok, hogy hogyan is néz ki ez a dolog. Az egészet persze Einstein még jól megkavarta az általános relativitás elmélettel, ami szerint a gravitációs erőnek a nem a tömeg, tehát az anyag sűrűsége, a tömeg az oka, hanem az, hogy ez a tömeg maga körül a teret meggörbíti, és hogy valójában a testek nem keringenek, úgymond a kisebb test a nagyobb test körül, hanem egyenes vonalú pályán halad, csak a tér görbül meg, és ez az egyenes vonalú pálya, ez tulajdonképpen egy ilyen keringésbe lép ki, ami a legszebb az egészbe, hogy sem Einstein, se Newton, se azóta egyetlen egy elmélet nem képes azt megmagyarázni, hogy miért forognak a testek saját tengelyük körül. Minden test, a kicsi szikladarabtól kezdve a legnagyobb galaxisig, mindegyik a saját tengelye körül forog. Na erre magyarázatot semmilyen fizikai elmélet nem tud adni. Hát aztán néhány teljes, úgymond képtelenséget, vagy a modern tudománynak az elképesztő dolgait hagy mondjam el. Ugye a 70-es évek környékén jelent meg ez a bizonyos Hoore elmélet, ami szuper jól hangzik. Ugye ez szerint minden anyagi és erő jellegű részecske, de még a tér, sőt az idő is egydimenziós rezgőhúrokból keletkezik, amiknek a mérete hát ekkora, nulla a vastagságuk, nem nullához közelítő, hanem nulla a vastagságuk, és ezek egy tízdimenziós univerzumba tartózkodnak, amik közül hat további térdimenziója felcsavarodik olyan kicsire, még ezen belül is olyan kicsire, hogy nem is észlelhető. Na szóval, aki ezt... ez nem véletlenül tettem ide ezt a kis ábrát, ugye ez a Hoore elmélet összefoglalva, azt mondja, hogy hát most van egy szuper ötletem, tegyük fel, hogy minden anyag és energia apró, rezgő húrokból áll. Oké, és ez mit jelent? I don't know. Szóval nem tudom, vagy nem tudom. Tehát körülbelül ilyen szinten áll az egész. Na most persze ez nem maradt ám ennyibe, mert van, aki még erre is rákontrázott, ha hallották már az membrán elméletet, vagy az M elméletet, ami még meg is kontrázza ezt, hogy nem 10 dimenziós, hanem 11 dimenziós, és nem csak egydimenziós húrok, hanem kétdimenziós membránok, háromdimenziós cseppek, itt láthatók, hogy képzelik el, stb. Azok alkotják, és még azt is kitalálták, hogy ennek az univerzumnak az alapalkotó elemei a nullaszoros membránok. Persze. És hogy állító, de még ezt sem tudja megmagyarázni, hogy miért forognak a testek a saját tengelyük körül. Na most, egy teljesen más megközelítést jelent, ez a bizonyos nullponti mező, vagy nullponti energia megközelítés. Ez a kvantumelméletből jön, és tehát azt mondja, hogy a teljes abszolút nulla fokos hőmérsékleten is ezek a fluktuációk az elektromágneses tereken belül magának a tömegnek, a tehetetlenségnek és a gravitációnak a létrejötte, az mindezekből a nullponti mezőnek a fluktuáló elektromágneses energiájából származik. Ugye állítólag Tesla annak idején sikerült ezt a megfognia valahogy ezt a nullponti energiát. Nem írtam ide, de azt mondja vagyis az elméleti számítások azt mondják, hogy valami egészen hihetetlen szám, tehát mondjuk egy köbméter ilyen vákumba 10^108 zsúlnyi energia létezik, tehát kimondhatatlan nagyságú energia van e szerint. Ugye most a legújabb magyar csodát várjuk őszre, ami ezt a nullponti energiát fogja megcsapolni, aki esetleg figyeli a napi híreket. Na, lényeg a lényeg, hogy ez szerint az elmélet szerint azt úgy gondolják, hogyha ezt a nullponti mezőt sikerül valahogy mahinálni, akkor ezzel a tehetetlen tömeget is lehet módosítani, és a gravitációt irányítani. Ebben annyi mindenképpen van, hogy azt mondja, hogy a gravitáció az elektromágnesesség egyik megnyilvánulása, tehát már közelítünk ehhez az ábrához, azt mondja, hogy a gravitáció az egyfajta elektromágnesesség lesz, még nem tudjuk, hogy, de ez egy nem tűnik annyira rossz iránynak, és akkor az utolsó tudományos diám, amit egyéni meggyőződésem, és nem biztos, hogy igaz, de egyéni meggyőződésem szerint ez a helyes irány, és ez fog elvezetni a megoldáshoz. Ez a bizonyos éterfizika, vagy éterometria, ami rehabilitálja az étert, úgy, ahogy az alapteozófiai művek, ahogy Blavatskyné és utána mindenki más részletezi és leírja. Talán a legnagyobb képviselői egy élő emberekről van szó, az egyik Paula Violetta, aki ezt a szubkvantum kinetikát megalkotta. Tehát a passzív, semleges éter helyett egy dinamikus, változó étert alkotott meg, vagy feltételezett, és az ő rendszerében is azt mondja, hogy szintén a gravitáció egy elektromágneses rezgés, vagy elektromágnesesség jellegű tulajdonság, és a pozitív töltések gravitációs, a negatív töltések pedig antigravitációs hatásúak, és akkor itt van ez a házas, én úgy gondolom, hogy házaspár és nem testvérekről van szó, Paulo és Alexandra Correa, akik a jelenleg legrészletesebb kvantitatív modellt létrehozták a dinamikus éterre. Gondoltam rá, hogy egyszer kéne csinálni egy előadást az éterometriáról, de attól tartok, hogy nem lenne túl nagy érdeklődése iránta. A lényeg, hogy a bolygók, csillagok és galaxisok forgó és haladó mozgását az éter többszörös léptékű örvényszerű mozgása okozza. A gravitációs erők alapvetően elektromágneses erők, amik függenek a polaritástól. A gravitáció végső soron elektrodinamikai vonzás eredménye, az antigravitáció elektrodinamikai taszítás eredménye. Oké, ezt most így hagyjuk, csak majd emlékezzenek vissza, amikor a legutolsó diáknál járunk, hogy Blavatskyné mit mondott erről, és szó szerinti idézetet fogok tenni, kísértetiesen, szinte szóró-szóra ugyanezt. Na most, hogy van-e, létezik-e antigravitáció, létezik-e levitáció, arra az egyik közvetett bizonyíték talán, ezek a bizonyos megalitikus építmények, szokták ezt küklopszi építményeknek is nevezni, amik szerte a világon megtalálható, ismeretlen, távoli múltba nyúló civilizációk építészetének a termékei. Senki nem tudja, hogy ezek milyen civilizációk voltak. És valóban szerte a Földön találhatók ilyen megalitikus építmények. Ezekről ugye az a jellemző, hogy elképesztően nagy kövekből áll, amelyekhez nem használtak maltert, hanem egyszerűen csak össze vannak illesztve, brutális súlyúak, és mindenki csak találgat, hogy na de hogy kerültek az oda. Itt például ebben az Ollantaytambo perui Andokban, ugye olyan küklopszi falakból áll, amelyek sokszögletűek, tehát nem négyzet keresztmetszetűek, vagy téglalap alakúak. Tessék megnézni itt ezeket a faragásokat, hogy mennek, és szemmel láthatólag itt aztán egy késpengéjét nem lehet közéjük dugni, és azt mondja, hogy 120 vagy annál is több tonna súlyú, hogy ez mennyi, ezt hirtelen csak az a példa jut eszembe, hogy középiskolás koromban jártunk vagont rakni, szenetlapátolni, és emlékeznek még biztos azokra a billencs zilekre, arra 50 mázsa szenet lehetett rá lapátolni, az 5 tonna volt, tehát a 120 tonnát ahhoz érdemes viszonyítani, és például itt egy olyan kőbányából szállították át, ami egy másik hegy tetején található, 11 kilométerre, és a szállításnak útját állt egy folyókanyonja, ami 305 méter magas függőleges sziklafala van. Na, ezt tessék megoldani, hogy vitték át. Erre az őszinte mérnökök kijelentik, hogy fogalmam sincs, nem biztos, hogy meg tudnám ma csinálni, de nézzünk még ilyeneket. Ez a Titicaca tótartján található építmény, hát itt is olyan 100 tonnás kőtömbök vannak, ezt már a 50 kilométerre levő bányából szállították. Ez messze-messze az inkák előtti, meg minden ismert civilizáció előtti építmények. A titkos tanítás második kötetében Blavatskyné felhívja arra a figyelmet, hogy nagyon figyeljünk oda a különböző mondákra és hagyományokra, mert nagyon gyakran, szóval, tehát nem a kisujjukból szívják ki az emberek, hanem ezeknek igazságmagjuk van. Na most én végignéztem elég sok ilyen megaliptikus építménnyel kapcsolatos mondát. Sehol nincs az, hogy rabszolgák százezrei. Meg nem is voltak, hiszen akkor nem stimmelne a tudománynak az a képe, hogy hány fő élt az adott birodalomba. Mindenhol a hagyomány arról beszél, de még egyszer földrajzilag is mindenhol, arról beszél, hogy valakik, hogy most trombita hangjára, vagy azt mondja, énekkel, tehát valamilyen módszerrel a köveket lebegtették, és úgy szállították a helyükre. Na még egyszer, ugye mindenki ismeri a húsvét szigeteken levő ezeket a moaiakat, szobrokat. Na most a Heyerdahléknak az oldalát fúrta kíváncsiság, hogy jó, hát eddig látszik, de mi van lejjebb? És elkezdtek ásni, kaptak rá engedélyt, és ástak. És még egy szintet, ástak. Tehát kiderült, hogy ez megint csak valami egészen brutális kőtömbökről van szó, sokkal nagyobbakról, mint ami kilátszik a földből, és megint a helyi hagyományok arról szólnak, hogy a varázslók vagy a papok gondolaterővel lebegtették ezeket a köveket, eszközök nélkül szinte nem is lehet. Ami még ennél is csúnyább vagy durvább, ez a bizonyos Baalbekben, Libanonban lévő, megint egy ismeretlen civilizációhoz köthető építmény, amire majd utána a rómaiak a Jupiter templomokat építették. Itt van összehasonlítás kedvéért egy háromszintes ház, hogy ahhoz képest arányított ez a kép, és hát egy 10 méter magasságban három darab kő, ez a trilitonnak nevezett kő, 1000 tonna körüliek, és hát ezekről se, tehát, és az alattuk levő sor is, ezek is ilyen 450 tonnás kövek, ezek a legnagyobb beépített ismert, tehát ami fennmaradt kövek. Egy fényképen ezek az emberek nem azért piciek, mert távol vannak, tehát nem a perspektívikus torzítás, ezek itt vannak elől. Na most ahhoz képest tessék megnézni ezeket a köveket. Nincsenek nyomai útágynak, nincs nyoma semmilyen rámpának, és ugyancsak nincs írott feljegyzés, hogy hogyan épültek ezek az építmények. Megint itt egy olyan hagyományra Oáránusz isten, aki képes volt a köveket úgy mozgatni, mintha azoknak saját életük lenne. Egy követ benhagytak a kőbányába. Itt láthatók rajtuk az emberek. Már önmagába ezeket az egyenes éleket, sima fejtések, ez sem csúnya, de 1200 tonna, hogyha az akkori embereket olyan 50 kilós átlaggal számoljuk, vagy 60 kilós átlaggal, akkor ez 20 ezer embernek a tömege lenne, és ezeket valahogy mozgatták. Még egy dolgot hagy mutassak meg, ezt az amerikai úriembert, aki az elmúlt században azt állította, hogy ő tudja, ismeri a titkot, hogy hogyan épültek a piramisok és a más építmények, és Floridában, Miami közelében egy koralkastélynak nevezett helyen élt, és ő egyedül önmaga óriási kőtömbökből építette, 28 éven keresztül egyedül dolgozott, senkivel meg nem osztotta a tudását. Úgy halt meg 1952-ben, hogy nem árult el a technikáját, hiába keresték a kormánytól meg mérnökök. Állítólag néhány tizenéves kikémlelte, és azt látták, hogy a koralltömböket lebegteti a levegőbe, minthogyha azok ilyen valami hidrogén balonok emelnék fel. A tudományos világ is azt gondolja, hogy felfedezett valamilyen eszközt, amivel sikerült megfordítani a gravitációt, és csak egy kép erről a korall kastélyról, ez jelenleg is létező, megnézhető, még egyszer Miami közelébe, itt a híres 9 tonnás kapu. Még egyszer teljesen egyedül, mindenféle gép és eszköz nélkül építette, és hát ilyen formában, tehát ez legalábbis érdekes. De voltak, akik azt állították, hogy Vannak ám a természetben természetes levitációs folyamatok is. Ugye ezt sokan ismerjük, hogy vannak olyan rovarjaink, vagy tehát rovarok, amelyek a repülés törvényei szerint képtelenek lennének repülni, és mégis repülnek. Ugye a dongó, vagy például az orrszarvú bogár ilyen, tehát mégis ott vannak a levegőbe. Most egy osztrák úriember, aki szintén a múlt század elején, közepén élt, Schauberger, ő úgy gondolta, hogy a gravitáció mellett párhuzamosan működik egy levitációs elv is a természetben, ami minden felfelé irányú energiáramlást irányít. Fiatal korában erdész volt, és megfigyelte a természeti folyamatokat. Ugye Ausztriában különösen sok hegyi patak van, tehát ezek a gyors folyású, nagy zuhanású hegyi patakok, és megfigyelte, hogy a hegyi pisztrángok hogy tudnak mozdulatlanul lebegni a legnagyobb áramlásba is, és belegondoltam, hogy tényleg azokon a helyeken, ahol egy-két helyen Magyarországon is vannak pisztrángok, hogy teljesen ott jól el vannak, miközben a víz az zúdul lefelé, és látszott, tehát semmilyen erőfeszítés nem kell a pisztrángoknak, hogy ott maradjanak egy helybe, és ha megriasztják őket, akkor villámgyorsan elrugaszkodnak, de sohasem lefelé, hanem mindig felfelé. És ugye a pisztráng és a lazac képes felugrani akár 60 méter magasra is a vízesésen, erről is láthattunk filmeket. Ez körülbelül annyi, mint hogyha én ott Moszkvában az Osztan kínói tévétorony előtt azt mondanám, hogy hopp, és akkor fenn vagyok a tetején, az körülbelül az, mintha ha én pisztráng lennék. Sajnos nem vagyok az. Viszont csinált egy nagyon érdekes kísérletet, amiben 100 liter forró vizet beöntött egy patakba. És ugye az egész patakban ez észrevehetetlen vízfelmelegedést okozott, viszont egy körülbelül 150 méterre lefelé pihenő pisztráng azonnal nagyon izgatottá vált, és elkezdett csapkodni, és láthatóan nem tudta tovább megtartani magát, és lesodorta a víz, és csak jóval később tudott visszatérni. És ugyanakkor megnézte a moszatokat, amik ezekben a patakokban levő köveken nőnek, és azt találta, hogy érdekes módon hiába van az az erős áramlása, a moszatok felfelé nőnek. Tehát nem viszi el az áramlása moszatokat, hanem felfelé nőnek, ha az a patak benn folyik az erdőben. Viszont, hogyha kivágják körülötte a fákat, akkor a moszatok az lehajlanak az áramlás irányába, tehát hogyha napfény éri a vizet, és ő ezt úgy értelmezte, hogy ha a víz melegebbé válik, mint a természetes állapota, akkor megszűnik ez a bizonyos levitációs áramlás. No, hát az néhány példa az emberi levitációra. Egy-két olyan esetet hoztam példaként, amit garantáltan dokumentáltak, és nagy tömegek szeme előtt történt, tehát nehéz lenne letagadni. Hát az egyik a Áviai Szent Teréznek az esete, akiről sokszor megfigyelték, hogy mély imába merülve bármikor felemelkedett a levegőbe. Néha csak egy-két méteres magasságban, néha egészen a mennyezetig, és egyszer egy ilyen úrvacsora alkalmából elkezdett kapaszkodni, mert érezte, hogy emelkedik felfelé. Rengeteg könyv található Áviai Szent Teréz életéről, ezt mindegyik hangsúlyozza. De a még jobb pofa történet, ez a Copertinói Szent Józsefnek a története a 17. századból, aki a misék alatt rendszeresen, tehát annyira elmélyedt, hogy rendszeresen levitálni kezdett az egész gyülekezet szeme láttára. Ugye egyszer a kolostor kertjébe sétálva fellebegett egy olivafa ágai közé, és egy fél óráig ott maradt az ágon térdelve, miközben a vékony ág alig mozdult meg a súlya alatt. Mivel nem tudott lemászni, miután elmúlt az elragadtatása, meg kellett várnia, hogy egy létrát hozzanak neki. A 35 éven keresztül el volt tiltva minden nyilvános szentmise látogatásától, mert állandóan annyira beleélte magát, hogy állandóan elrepült. Ennek ellenére a pápa előtt, rendtársai előtt és Európa nemesi vezető is, őt még a filozófus Leibniz is leírta, hogy látta őt levitálni. Ez tény. Tehát ő, ha kilépett a 10. emeletről, nem biztos, hogy leesett, hanem úgy maradt. Természetesen ez nem csak a 16. meg 17. században volt így. Az egyik leghíresebb, Carlos Mirabelli, brazil médium volt ezen a téren, aki vállalta azt, hogy kutatási körülmények között, tehát tudósok felszerelkeztek fényképezőgéppel, mindennel, ilyen mérő, olyan mérő, amolyan kütyűvel, és na akkor nézzük, hogy mit produkál. Azon kívül, hogy teljes alakos materializációkat jelentetett meg, akik beszélgettek a kutatókkal, meg lehetett érinteni, és azok is meg tudták érinteni a kutatókat, képes volt levitálni, és percekig lebegve maradni. Ez egy felvétel az 1920-as évekből, igaz, hogy akkori minőségű maga a fénykép, viszont garantáltan kutatási feltételek között született, nehéz lenne letagadni. És akkor még egy dián van ebben a tárgyban. Talán először ez a John Keel nevű amerikai újságíró írta le az 50-es években, hogy találkozott egy öreg lámával, aki bemutatta a levitálási képességet, és ennek a mutatványnak, idézőjelbe téve, tehát mutatványnak az a lényege, hogy egy pálcát megfogja egy kezével, és gyakorlatilag felemeli a lábait a földtől, és végül keresztvetett lábbal ott ül a levegőbe. Garantáltan nincs semmi se alatta, se fölötte, se mögötte, és egyedüli támasza ez a bot. Na most azóta csak érdekességképpen megjegyezném, hogy tavaly nyáron Ljubljanába sétáltunk Adriennel, és hát az egyik téren ugyanezt a mutatványt láttuk, és akkor egy pár méterre meg is álltunk egy ilyen kis hídon, vagy na hát én elfáradtam, rágyújtok, és percekig néztem ezt a, nem biztos, hogy ez volt, de a mutatvány ugyanez volt. Ugye nagyon lényeges, hogy szabad téren, tehát garantáltan semmi nincs, ami ezt tartaná, felkötné, tehát tudom én, valami kötél, vagy akármi damil, ami nem látható, mert nincs hova felkötni, alatta sincs semmi, körbejárják az emberek, körbeállják, tehát nem valami üveg, vagy nem tudom, ami meg különleges a fénytörése van, és nehéz lenne azt mondani, hogy nem láttuk, amit láttuk. Na most gyakorlatilag nézzük meg, hogy a teozófiai irodalom erről az egész témáról mit mond. Hogyan épültek ezek az objektumok, hogyan levitálnak emberek, mi a véleménye arról azokról a tudományos irányzatokról, amiről azt mondtam, hogy hosszú távon véleményem szerint ez a bizonyos éterometria lesz a megoldás. Blavatskyné az Isis Unveiled-be azt mondja, hogy nincs gravitáció a newtoni értelemben, csak mágneses vonzás és taszítás. Helyre áll a dualitás. a két pólus és a kettő közötti ellentét. A saját mágnesességük és a nap még hatalmasabb mágnesessége az, ami a bolygóit szabályozott mozgásra kényszeríti meghatározott pályájukon, nem pedig azok súlya vagy gravitációja. És akkor ezeknél a szövegeknél tessék nagyon vigyázni arra, hogy ha Blavatskyné azt írja, hogy mágnesesség, az nem biztos, hogy azonos azzal, amit ön mágnesességnek gondol, hogy a patkó mágnes, vagy az a mágnes rúd, a mágnesességnek, annak az egynek egy bizonyos megjelenési formája, amiben nem biztos, hogy van Tamás szavaival élve szívtana szintű tapasztalatunk. Tehát itt a fogalmakkal vigyázni kell. Purukker az ezoterikus hagyományban azt mondja, hogy a gravitáció éltető kozmikus mágnesesség, ráadásul kozmikus, és ezzel a szóval vigyázni kell a teozófiai irodalomba, a kozmikus életerő kiáramlása vagy kiömlése az égi testek szívéből. Ez az éltető elektromosság vagy éltető mágnesesség a kozmikus struktúrában az, ami minden irányban vonzó erőt fejt ki, így egyesít minden dolgot a kozmosz hatalmas egységes testébe. Továbbá egyszer majd fel fogják fedezni, hogy ez a kozmikus mágneses életerő tartalmaz, vagy magába foglal egy taszítási összetevőt, ami pontosan olyan erős és nagyon is gyakorlati, mint a vonzás esetében, és hogy ennek minden jelenségi működése mögött valójában mögött és ezen belül belső és láthatatlan univerzum még magasabb és összehasonlíthatatlan erősebb principiumai vagy elemei húzódnak meg, amelyek tévedhetetlenül irányítják annak tevékenységét mindenhol. Na most, és akkor a levitációra, szintén Blavatskynét idézem az Isis Unveiled-ből. Ugye a Föld egy mágneses test, fel van töltve az elektromosság egyik formájával, nevezzük ezt pozitívnak. Az emberi test az elektromosság másik formájával van feltöltve, a negatívval, tehát mondhatjuk azt, hogy a szerves és szervetlen testek, ha magukra hagyjuk őket, folyamatosan és önkéntelenül az elektromosság olyan formájával töltik fel magukat és fejlesztik azt, ami ellenkező a Földével. Vonzás van a bolygónk és a rajtuk levő organizmusok között, ami a Föld felszínen tartja azokat. A gravitáció törvényének meghiúsulását látjuk azonban sok esetben, mint emberek és élettelen tárgyak levitációja esetén. Akaratunk tevékenysége eredményezheti. Ennek az elektromos polaritásnak a negatívról pozitívra történő megváltoztatását, az ember viszonya a Föld mágneshez így taszítássá válhat, és a gravitáció számára megszűnik létezni. Ezt követően számára épp olyan természetessé válik felemelkedni a levegőbe mindaddig, amíg ez a taszító erő ki nem merül, mint előtte megmaradni a Földön. Levitációjának magasságát többé-kevésbé az határozza meg, hogy mennyire tölti fel testét ezzel a pozitív elektromosságba. Ha egyszer megszerzi a fizikai erők fölötti irányítást, a levitáció és a gravitáció váltogatása ugyanolyan könnyű lesz számára, mint a lélegzés. És az utolsó, a Judge a Teozófia óceánjába következőt írja, a test levitációja olyan dolog, amit könnyen végre lehet hajtani, amikor a folyamatot teljesen uralmunk alatt tartjuk. Nem szeg meg semmilyen törvényt. A gravitáció csak a törvény fele. A keleti bölcs elismeri a gravitációt, ha valaki ezt a fogalmat szeretné használni, de a valódi fogalom a vonzás. A taszítás szóval kifejezett törvény másik fele, és mindkettőt az elektromos erő hatalmas törvénye irányítja. A súly és szilárdság polaritástól függ, amikor pedig egy tárgy polaritása megváltozik a közvetlenül alatta levő földéhez képest, akkor a tárgy felemelkedhet. Az emberi test felemelkedik segítség nélkül, mint egy madár, amikor a polaritása ilyen módon megváltozik. És egy utolsó mondat Blavatskynétól, az állatok ezt öntudatlanul képesek megtenni, míg az emberek megtanulhatják, hogyan lehet ezt akarattal megtenni. Itt a válasz a jógik képességére, hogy hogyan lehet ezt megtenni. Nagyon sokszor találkozom olyan esettel, amikor valaki azzal, vagy azzal dicsekedik, hogy neki ez az utolsó élete, és erre, mert már ott tart, hogy szóval most már akkor ő készen van, és erre szokták azt mondani ezoterikus, vagy valódi okkultista körökbe, hogy figyelj, ha még nem tudsz vízen járni, és ha még nem tudsz 4 napos halottat feléleszteni, addig neked ez még nem az utolsó életed. A fazekas Jóska kollégám által ismertetett mesteri beavatások során ez a gravitáció uralása csak az egyik képesség, amit megszerez az ember. De igen, ez az úthoz hozzátartozik, és ha úgy tetszik, ennek segítségével akár vízen is lehet járni, vagy éppen levitálni, vagy ha elég erős valaki, ennek segítségével köveket lehet mozgatni. Úgyhogy még egy utolsó mondat, hogy ehhez az anyag összeállításához egy felhasználtam a David Prettnek a Gravitáció és Antigravitáció című tanulmányát. Egy-két napon belül a társulat honlapjáról az olvasnivalók közül le lehet tölteni. Lényegesen részletesebben tárgyalja az egésznek a fizikai, tehát a tudományos oldalát, amin keresztül én most csak átrohantam, illetve rengeteg-rengeteg további példát hoz, akár a megalitikus építményekre, akár az emberi gravitációra, illetve további magyarázó idézeteket tartalmaz. Maradjunk ennyiben, én megköszönöm a figyelmüket, és hát nem tudom, ha most az lenne a stílszerű, hogy köszönöm szépen, és kilebeg az ablakon, vagy az ajtón, ezt most nem teszem.